Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Ez továbbra is a Lélektér, és mai vendégem Szinetár Dóra színésznő.
Említetted az előbb, hogy amikor bejött a posztárság, akkor sokan azt gondolták, hogy ismernek, de nem ismertek, csak volt egy képük rólad. És hogy én azt gondolom, hogy az olyan híres embereket, mint te is, sokan azt gondolják, hogy ismerik, pedig csak egy kép van róluk. Ez téged mennyire zavart, hogy esetleg nem azt látják, aki te vagy, hanem mondjuk azonosítanak egy szereppel.
Engem nem annyira színpadi szereppel azonosítottak, mint inkább azzal a karakterrel, akit belőlem az akkori média formált. Ugye valóban a Szandi konkurenciájaként lettem én popstár, már nem ez volt az én szándékom, hanem ez volt a kiadó szándéka.
Szandisként.
Igen. És ugye a Szandi ezzel az egész svájci sapkás, ilyen hebrencs rock and roll dologgal sokkal inkább szólt azokhoz a gyerekekhez, akik bulizni akartak, most így leegyszerűsítve. És akkor ugye azt találták ki, hogy hát az a jó konkurencia, és engem erre találtak alkalmasnak, hogy én olyan kicsit intellektuálisabb gyerek voltam. Ez mit tudom én, hogy igaz-e? Én ismerem a Szandit, mi nagyon jóba vagyunk, és egyáltalán nem gondolom egyébként, hogy ő ne gondolkodott volna legalább olyan komolyan a világról 15 évesen, mint én. Nyilván ő egy tök más szegmens próbált kiszolgálni ebben a magyar pop rajongói közéletben, mint amit velem kiszolgáltattak. De minden esetre ott lett rólam egy ilyen elég erős kép, hogy én egy ilyen, hát hogy is mondjam, olyan kizén az a koravén, komoly, ilyen nagyon az intellektuális kislány, aki olyan komolyabb dalszövegeket énekel, mert még a buli után a takarítás volt az egyetlen ilyen buli nóta, de hát az összes többi az mind ilyen magvas gondolatokat tükrözött, különösen egy 14 éves gyerek szájából. És ezzel egyébként nem lett volna bajom, vagy én tudtam ezzel azonosulni. A probléma ott kezdődött, amikor először elváltam ehhez képest, tudom, 10 évvel később, és akkor szembesültem vele, hogy az emberek zömének ebben az országban, akik ismernek, van rólam egy olyan benyomása, hogy én egy ilyen nagyon jó lány vagyok, egy ilyen nagyon rendes, nagyon csendes, nagyon szófogadó, hogy jó szót mondjak, és hát ebbe a képbe nekik nem fért bele, hogy mi az, hogy én elválok. És akkor elkezdtek engem számon kérni, mint hogyha az égvilágon bármi közük lett volna hozzá, hogy mit csinálok, meg mit nem, vagy mint hogyha egyébként az én személyiségemből Isten igazából ne adódott volna, hogy 22 évesen azt mondjam, hogy egyébként az első férjemmel egyetértésben, hogy akkor ez ennyi volt, engedjük el egymást, de hogy ez már ott indult. És akkor ugye jött a következő, amikor a Berecki Zolival elkezdtünk mi, mint egy duett létezni, ugye ott is az alakult ki, hogy musical műfaj, hát eleve arról is, amit az emberek nálunk gondolnak, azért viszonylag egy szűk szegmense ennek a műfajnak, de mindegy. Mi ugye ezt erősítettük bennük a lemezeinkkel, hiszen ugye zömében ilyen rajzfilm alapú Disney duetteket énekeltünk, amiben mindig a kedves, aranyos, bájos női hang, meg a kicsit vicces, jópofa fiú énekelnek egymással, vagy a herceg, meg a királylány, de mindig királylány, tehát hogy az fontos volt, hogy hosszú, ondolált, barna hajú, kedves arcú királylány, aki jóságos, aki megbízható, aki... Na most akkor megint elváltam, ugye, hiába volt ott is az, hogy nyilván egy váláshoz azért két ember kell, ebben az esetben különösen, de hogy elváltunk, egyébként eredetileg békében, és megint jött az, hogy az emberek, igen, hogy az emberek kikérték maguknak, hogy hát azt nem lehet, hogy az ondolát hajú kedves barna királylány elválik a vicces hercegtől, mert jó, hát ezt hogy? Válik. De hogy a hercegnők nem válnak el a hercegektől. És akkor ott is valami úgy számon lett rajtam kérve, sok minden más mellett, amit úgy nem is értettem. Nyilván bonyolult is volt a dolog, mert koriban már abszolút volt bulvármédia, és ugye a bulvárban mindig egy narratíva van, amit először kitalálnak, és akkor ott kitalálta valamelyik ilyen újság, hogy akkor itt az a történet, hogy én vagyok a hunyó, hogy fogalmazzunk szépen, és akkor a többiek ezt innentől kezdve boldogan szajkózták, ráadásul volt a szűk környezetünkben egy kedves barátnő, aki az összes ilyen cikkben a neve elhallgatását kérő ismerős és jó barát szerepét boldogan elvállalta, és akkor innentől kezdve lett egy ilyen ördögi kör, amiből aztán már iszonyatosan nehéz volt kikerülni. De hát ott is az volt a lényeg, hogy valamit ők gondoltak rólam, hogy én milyen vagyok, és akkor annak nem felelt meg az, ami történt. De hát szerintem ezzel mind így vagyunk, tehát nagyjából mindenki, akit a tévéből vagy bárhonnan felületesen ismerünk, az arról nem valódi képünk van, hanem úgy valamilyennek ismerjük. Vagy olyannak, amilyennek ő szeretné, hogy ismerjük. Tehát mondjuk, hogy mondjak pont egy ellenpéldát, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk a Havas Henrik civilben egy, nem egy helyes, kedves, édes, jókedvű pali, akivel lehet jókat beszélgetni, csak ő kitalálta magának ezt az imidzset, hogy ő egy ilyen undok fráter, és akkor mindenki elhiszi róla, hogy egy undok fráter, hogy miért jó valakinek, azt én nem tudom. De hát ugye sokan a rést keresik a pajzson.
Úgyhogy az egyediséget.
Az egyediséget, igen. Na hát az, amit rólam gondoltak, abban semmi egyedi nem volt, meg nem is én találtam ki, hanem valahogy így alakult.
De hogy ilyenkor nem rossz, hogy az ember nem tudja elmondani a saját véleményét, hanem hogy lehet, hogy ez a fajta sok rossz eljuttathatja az embert odáig, hogy egy idő után felvesz egy páncélt, és azt mondja, hogy gondoljatok, amit akartok.
Nem, az ezzel a nagyon nehéz, hogy ez ugye úgy működik, főleg ebben a borzalmas online világban, de igazából a nyomtatott sajtóban is, hogy mindig az első hír az, ami hír. És akkor azt elkezdhetem én megcáfolni, meg magyarázkodhatok én, de eleve már matematikailag sem fog annyi emberhez eljutni, mint maga a hír. Ugye, akihez eljut, annak is a nagy része azt fogja mondani, hogy na, magyarázkodik, tehát az ugye már kukázza, amit én mondtam, és akkor az a töredéke, aki megpróbálja megérteni, vagy meghallani, és mondjuk azt mondja, hogy akkor lehet, hogy nem is úgy volt, az sem érdekli azért annyira, hogy átkattintsa magába az eredeti képet, miszerint én vagyok a hunyó, és akkor, de múltkor magyarázott valamit, hogy nem is úgy volt, de már nem emlékszem, mert hát azért lássuk be, ennyire nem fontos az én életem az utca emberének, tehát hogy nem, ez nem a cipzárgét, hogy akkor itt kielemezzük a két szereplő mély lélektanát, hanem itt volt két ember, akiket néha láttak aranyosan énekelni, ezek elváltak, hát a csaj megcsalta, vagy ott hagyta, de nem, mert a múltkor azt nyilatkozta, hogy nem is úgy volt, valamit olvastam, és mindegy. Ennyi. Tehát, hogy ez ennél nem több, nem mélyebb.
Mennyire nehezen döntesz, vagy mennyire nehezen jutsz el a fordulópontig, amikor a döntésből már tett lesz?
Ez egy fura folyamat nálam, mert nagyon-nagyon sokáig hezitálok. Mindig mindent megpróbálok, tehát például ebben a házasságban 13 évig éltünk együtt, és azért ennek az utolsó 12 éve, vagy nem tudom, az egy küzdelem volt mindkettőnk részéről, mert tényleg annyira akartuk, és nem akartuk belátni, hogy ez így nem fog működni, illetve én nagyon nem akartam belátni, de aztán eljutok egy pontra, és nem tudom megmondani, hogy ez a pont az mitől jön, vagy mikor van, amikor egyszer csak azt érzem, hogy egyszer nem tudok tovább próbálkozni, és akkor viszont egy nagy levegő és három ésre mindent lerendezek, és akkor viszont azonnal mindent meg akarok fordítani, azonnal meg akarom oldani, rögtön tök újat akarok magam körül, mindegy, hogy miről van szó. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokáig húzom, és ott viszont akkor agyuram, de rögtön.
De hogy ez a metódus akkor megkönnyíti mondjuk a fájdalmas időszakot is, ami már a változást követi? Lerövidíti?
Nem, mert ez végig nagyon fájdalmas. Tehát mondjuk, amikor az ember benne él egy szituációban, amiben érzi, hogy boldogtalan, és látja, hogy ez nem működik, és megpróbálja így, és megpróbálja úgy, és megpróbálja minden, hogy is az Istennek nem lesz jobb, az közben is nagyon fájdalmas. Tehát, hogy ez nem, semmiképpen sem egy jó dolog. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nem volt olyan történet az életemben, ahol így visszamenőleg azt mondanám, hogy már rég föl kellett volna adni, mert szerintem nem kell semmit föladni. Mindig minden megéri, meg hogy mondjam, addig a pontig szoktam elmenni, amikor tényleg tiszta lélekkel azt tudom mondani, hogy én megpróbáltam. Tehát én mindent megpróbáltam, elfogytak az ötleteim. De ha elfogynak az ötleteim, akkor azonnal megyek. És akkor már nem fáj. Tehát valóban, mire effektív megtörténik, addigra én már túl vagyok rajta, mert miközben az ötleteimet próbálgattam, az alatt én kisírtam, kiszenvedtem, kiszomorkodtam, és akkor mire oda jutok, hogy oké, lépjük meg, addigra nekem már jó.
Ez továbbra is a Lélektér, és a mai vendégem Szinetár Dúra színésznő. Egyébként az addig időszakban mi az, ami tovább tud vinni? Mi éltet, amikor valami nagyon nehéz? Mi ad erőt? Mi tölt fel?
Hát, nem tudom, mindig más. Ez nagyon változó, tehát hogy attól függéppen miről van szó. Az biztos, hogy az bennem mindig egy hajtóerő, hogy amíg még van egy ötletem, hogy hogy lehetne valamit megoldani, és amíg azt ki nem próbáltam, addig engem az hajt, hogy hát, ha megoldódik. Tehát én abszolút el tudom képzelni. Ilyen szempontból naív vagyok, vagy optimista, vagy nem tudom. Tehát nagyon sokszor olyan szituációkban, amiket emberek már rég leírtak, hogy ez ennyi volt, én még mindig azt mondom, hogy nem, van még két ötletem, próbáljuk meg, és egészen addig, amíg próbálgatom, addig én még elhiszem, hogy az tud működni.
És mennyire tudod magaddal vinni mondjuk a családodat egy-egy ilyen szituációba? De nekem még van két ötlete.
Na, Abszolút. De nyilván nem véletlen, hogy kik azok az emberek, akikkel aztán végeredményében jól tud az ember együtt élni. Meg hát ugye a családom az áll a szüleimből, akik ilyenné neveltek, áll a gyerekeimből, akiket ilyenné neveltem, meg áll a férjemből, akivel meg azért élünk békességbe, szerelembe 11 éve, mert hogy ő is így működik, tehát hogy ő is képes azt mondani, hogy oké, próbáljuk meg máshogy.
Mikor féltél a legjobban az életedben? Egyszer olvastam, vagy hallottam egy interjút tőled, azt a legnagyobb fiadról mesélted, hogy egyszer nem vett levegőt, vagy fuldoklott,
hát
vagy
valami pici volt,
történt, és tudom, hogy mutatod, hogy egyedül voltál, és mindent is akartam megpróbálni, hogy jobban legyen, és úgy elgondolkodtam rajta, hogy vajon ez lehet az, amikor az ember a legjobban fél,
nem.
Amikor a gyerekét félti.
Nem, mert az igazából egy rövid pillanat volt, csak nagyon hosszúra nyúlt. És,
hát az egy örökké valóság lehetett.
Igen, de az nem a félelem volt bennem az erős. Ott is az volt bennem, hogy meg kell oldanom. Tehát sokkal erősebb volt az, hogy mit kell tennem. Nem a félelem, nem is tudom, mikor féltem. Tud, mi jutott eszembe? Pedig érdekes, mert úgy magamtól nem mondtam volna, de most eszembe jutott. De szeptember 11-én próbáltam az Operett Színházban, azt se tudom már mit. Csak arra emlékszem, hogy ültünk a nézőtérem, és az Istennek nem akart elkezdődni a próba, és nem értettem, hogy mi van, és bejött valaki, és azt mondta, hogy New Yorkban támadás érte az ikertornyokat. És annyira érdekes volt, hogy ott ültünk, és hát akkor ugye az egész világ, de akkor mi is egy rövid ideig, mert szerencsére nem tartott sokáig, azt gondoltuk, hogy most akkor ma reggel kitört a harmadik világháború, és az valami rémisztő volt. Pedig ugye a Budapesti Operett Színházban ültem a Nagymező utcában, a közelemben nem volt semmi rémisztő, tehát hogy egy távoli információ birtokába kerültem, a leggyilkosabb dolog egyébként az információ, azt betiltanám. Legalábbis sok formáját. De hogy én ott konkrétan rettegtem egészen addig, amíg úgy saját magunknak meg nem magyaráztuk, hogy ugye ott már akkor volt azért internet, és nézegették, ha nem is talán a mobilunkon még annyira nem, vagy nem is emlékszem. De azt tudom, hogy úgy szép lassan, mire este lett, addigra azért úgy mindenki megnyugodott, hogy nem, tehát hogy ez nem a harmadik világháború, hanem ez valami egész más. Aztán ugye pár hónap múlva meg én nagy összeesküvés elmélet hívő vagyok, addigra már teljesen más gondoltam erről az egészről, de hogy ott azért volt egy olyan hosszú óra, egy-két óra, amíg az olyan nagyon félelmetes volt. A másik, amikor nagyon félt, tehát most ez a kettő jutott eszembe, ezelőtt pár évvel elmentünk úgy családilag nyaralni, hogy az én férjem nem szeret repülni. És akkor még annyira nem szeretett, hogy úgy mentünk Spanyolországba, hogy ő nem akart 3,5 órát egybe repülni, mert hogy nem bírja ki, mert fóbiája van. Azóta már simán lerepült egyébként idén nyáron, de hogy akkor még ezt így nem. És akkor azt találta ki, hogy elment repülővel Budapestről Madridba, és Madridban felszállt ott van egy ilyen nagyon gyors vonat, ami levisz Madridból Malagába, mert mi oda mentünk a Andalúziába, és akkor ott vonattal lejött. Na de felszállt a repülőre, és ugye azért, hogy ne azzal foglalkozzon, hogy repül, valamit a telefonjával nézett, vagy nem tudom, és lemerült a telefonja. És el is aludt a repülőn, ugye, mert mit tudom én, valami nyugtatót, vagy nem tudom, nem volt egészen magánál, amikor felébredt. Így látta, hogy le van merülve a telefonja, bedugta valahol tölteni, és rosszul adta meg a PIN-kódját, ezért már a PUK-kódot kérte a telefon, amit meg nem tudott. És ő nem tudta, hogy simán, ha wifi-es csatlakozik, akkor egy okos telefonról ugye már lehet internetet használni, és keresett valami internet kávézót, és ugyan írt nekem egy e-mailt, na de ezt úgy képzeld el, hogy az ő repülője este 8-kor, mert az ilyen hülye indulási izéje volt, hogy este 8-kor indult, azt hiszem, Pestről Madridba. Odaért este, mit tudom én, 10-11 körül, és akkor az volt, hogy ott alszik egy ilyen reptéri vagy pályaudvari hotelbe, és akkor másnap délelőtt száll föl a vonatra, és délután pont egyszerre érünk oda, mert mi másnap repültünk egybe Malagára. Hát a lényeg az, hogy ő este 8-kor azt mondta, hogy felszáll egy repülőre, és amikor hajnali 4-kor még mindig nem tudtam, hogy hol a bánatban van, és a telefonja megszűnt létezni. Tehát, hogy akkor már akkor rendesen rettegtem. És nagyon, most értsd jól, de hogy nagyon érdekes volt, nyilván tisztában voltam vele, hogy mennyire szeretem, meg hogy mennyire fontos nekem, de nagyon érdekes volt azt megélni, hogy ennyire nélkülözhetetlen lett az életemben. Tehát, hogy egészen nyomasztó is volt egyébként, hogy én annyira szeretem ezt az embert, hogy az, hogy én soha nem voltam előtte ilyen állapotban, nem, szerencsére nem is volt, nem kellett azon gondolkoznom, hogy elveszítek valakit, de hogy ott így órákon keresztül ezzel a tudattal élni, hogy már mindent, tehát már a madridi kórházakat hívtam, hogy nem tudtam, hogy lehet, hogy rosszul lett a repület, értette, valaki parázik a repüléstől, mit tudom én, ott bevett valami nyugtatót, azt nem tudom, megállt a szíve, vagy mit tud, a fogalmam nem volt. Rémisztő volt, és akkor reggel 4-kor valahogy álomba sírtam magam, és 6 óra felé kipattant a szemem, és akkor vettem észre, hogy küldött egy e-mailt reggel 4-kor, hogy kedvesem, nem tudom a telefonom PUK-kódját, itt vagyok, most lefekszem a szállodában aludni. Szóval, hogy öregettem 20 évet az alatt, az egy éjszaka alatt. Hogy az volt ilyen nagyon, az akkor féltem, tehát az rendesen ilyen, az ilyen volt.
Menjünk a másik oldalra, a legbékésebb pillanatokra.
Hál' Istennek az olyan sok van. Abból nem is tudom, hogy van-e leg. Tehát vannak persze, vannak ilyen hosszú, kinyújtott pillanatok.
Mondjuk te decemberi vagy, szülinap, karácsony, az szerintem az év egyik legszebb időszaka.
Igen, bár nálunk azért kicsit zúzós pont ezért, mert hogy annyi minden történik. Hát azért mi egy, ugye főleg most már mi egy hatalmas patchwork család vagyunk, ezt ugye így hívják, és ahhoz, hogy mindenki mindenkivel mindent megünnepelhessen, és mindenki jól érezze magát, ez valami olyan logisztika, hogy azt, ugye, azt mondjuk tudnám feledni. Nem, az az érdekes, hogy az ilyen igazán fontos és jó pillanatok azok nem, tehát nem karácsonykor van, vagy nem szülinapon, vagy nem tudom, augusztus 20-án, tehát hogy az nem ilyen sátoros ünnepeken, hanem például tegnap előtt este, amikor otthon voltam a legkisebb gyerekemmel, akinek csináltam vacsorát, és akkor hazaért a lányom, nem is tegnap előtt volt, mert akkor ünnep volt, de most, hát pár nappal ezelőtt valamelyik este, mert ő edzésen volt, és hazaért, és akkor neki is csináltam gyorsan vacsorát, leültünk így hárman, és a fiam, aki ott lakik szintén a telken, a nagyfiam, bekopogott hozzánk, hogy a felesége elment egy barátnőjével vacsorázni, náluk ilyen szökőévben egyszer történik meg, mert ők össze vannak varva egyébként, és mindig mindent együtt csinálnak. De hát, hogy a Bogi elment vacsorázni, és jött egy tányérral, hogy átjöhetne enni. És akkor ott ült a három gyerekem a konyhaasztalnál, és én velük beszélgettem, és úgy néztem őket, hogy mennyire szépek, meg okosak, meg olyan helyesek, és akkor ezek ilyen nagyon jó pillanatok, és hála Istennek azért ilyen van, hát ilyen sok van. Nyilván, amikor mondjuk szülinapom van, és ott ül anyukám, apukám, a gyerekeim, a férjem, és akkor ugye lehet gondolni, mielőtt elfújom a gyertyát, akkor az is mondjuk, az úgy minden évben ilyen nagyon, ilyen tök jó. De szoktál szerencsére ilyen gyakran van. Szoktam.
Az jutott eszembe, hogy bármit, ha más szülinap, és akkor az ember húz egy vonalat, meg egy kicsit átgondolja a dolgait, hogy csinálnám másképpen. Bármi.
Nem. Nem, elvből sem. Nem. Nagyon sok olyan dolog történt velem, nagyon sok olyan dolgot csináltam, aminek lett rossz következménye is. De sose tudhatja az ember, hogy egyébként meg még mi lett belőle, illetve hogy mit generált, ami viszont fontos. Meg én ebben nem hiszek, tehát hogy minden úgy jó, ahogy van. Mindennek úgy kell lennie, ahogy van, mert mindennek, biztos, hogy mindennek van valami értelme.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor miben hiszel?
Én abszolút egy hívő ember vagyok. Nehezen tudom valláshoz kapcsolni, meg nem is biztos, hogy kell. Azért kell, tehát ha nagyon kell, akkor tudom, de hogy leginkább egy mélyen hívő ember vagyok, és nagyon erősen hiszek abba, hogy van egy jó Isten, nevezzük bárhogy, vagy nevezze mindenki, ahogy szeretni, akivel nagyon szorosan össze vagyunk kötve, és nagyon erősen hiszek abban, hogy ő az embernek adott egy szabad akaratot, amivel viszont nekem kell valahogy bánnom. Bocsánat, nem akarok semmiképpen sem politizálni, csak most annyira eszembe jutott, hogy az izraeli konfliktus kapcsán egy ismerősöm azt írta egy poszt alá, hogy de hát hol van ilyenkor a jó Isten, mert hát neki kellene rendet rakni, nem? És annyira fura volt olvasni, ez egy felnőtt nő egyébként, hogy azon gondolkoztam, csak nem akartam megbántani, hogy azért utoljára az óvodában hallottam ezt a fajta hozzáállást, tehát hogy én azt gondolom, hogy a Jóisten adott nekünk egy fantasztikus lehetőséget, hogy csinálhatjuk jól is az életünket. mindent megadott hozzá, na de azért azt mi csináljuk, tehát, hogy az, ami történik, azt mi emberek intézzük. Ez nem, tényleg nem az óvónéni, tehát én nem gondolom, hogy ez úgy működik, hogy majd ő elrendezi. Az van, hogy nekünk minimum az 50%-ot ehhez hozzá kell tenni, és engem abszolút az visz mindig előre, hogy először is van egy nagyon erős, hogy is mondjam, erkölcsi norma, ami szerint engem fölneveltek, amit sose vettem észre, csak utólag raktam össze, hogy jé, én ezt úgy megtanultam otthon. Ezt Satzper kb. Lefedi a 10 parancsolat, és akkor nem is kell egyébként sokkal tovább menni, mert szerintem, ha csak azt mindenki betartaná, akkor már minden problémánk meg lenne oldva, de tényleg. És nekem ezt úgy megtanították, és akkor én ehhez azért úgy tartom magam. És akkor azt gondolom, hogy ha van egy ilyen keret, amiben az ember tartja a dolgait, akkor azon belül meg hogyha az az én szándékom, hogy mindenki, akit szeretek, annak a lehető legjobb legyen, ezáltal nekem is jó legyen, és mindenki, akit meg egy kicsit kevésbé szeretek, annak ne ártsak, mert azt semmiképp sem szeretném, akkor szerintem ennek a mentén már úgy el lehet érdegélni. Én például sose kívánok senkinek semmi rosszat, de soha. Tehát vannak emberek, akikre nagyon haragszom, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy van ilyen is, akit kimondottan azt gondolom, hogy rettenetesen kártékony, hogy itt él köztünk, és a legszélsőségesebb kívánságom, és ezt őszintén mondom, tehát én tiszta szívemből azt szoktam kívánni, hogy kapjon egy visszautasíthatatlan ajánlatot valami csodálatos messzi országból, ahova hívják elő, menjen oda, ott legyen nagyon boldog, legyen neki ott baromi jó, csak ne kelljen egy levegőt szívnunk többet, vagy hogy ő ne itt legyen. Hát, ha közben rájön, hogy mennyire máshogy kéne élni az életét, tehát hogy én ennél rosszabbat soha senkinek nem kívánnék, már csak azért sem, mert félnék rosszabbat kívánni. Hát szerintem az nem jó, az a karmában is hiszek, vagy nem tudom, minek nevezzük. Tehát, hogy nem gondolom, hogy bármire vezethet az, hogy valakit az ember, vagy valakinek valami rosszat kíván. Mert még ha meg is történik, nem vagyok vele beljebb.
Bármilyen terved is legyen a jövőre, én nagyon sok sikert kívánok hozzá.
Köszönöm
nagyon
szépen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk. Egy picit bepillantást kaphatunk a te világodba is.
Köszönöm szépen.
Ennyi volt a mai Lélektér. Köszönöm szépen a beszélgetést Szinetár Dóra színésznőnek. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Akkor is lesz Lélektér. Én itt leszek is, várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.